Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Folytonosságot, kiszámíthatóságot és nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és diáktábor keretében megrendezett nemzetpolitikai kerekasztal résztvevői. A tusványosan hagyományosnak számító, csaknem 3 órás megbeszélésen a kárpát-medencei magyar pártok vezetői közösségeik helyzetéről és jövőképéről számoltak be, valamint a beszélgetésen résztvevő Fidesz és KDNP politikusokkal együtt az április 12-i magyarországi választások nyomán bekövetkezett fordulatra reagálva fejtették ki nézeteiket az anyaországi és a határon túli magyarok kapcsolatrendszeréről. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Antal Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség stratégiai igazgatója, és több más felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy emeljék ki a nemzetpolitika ügyét a pártcsatározások szintjéről. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, áll a közleményükben. A minisztérium átvilágítás során azonosította 4 ügyletet, amely további hatósági vizsgálatot indokol. Az Exim Bank 100%-ban állami tulajdoni intézmény, feladata elsősorban az, hogy elősegítse a magyar vállalkozások nemzetközi terjeszkedését. A bank átvilágítása során kiderült, hogy több esetben gyanús körülmények között helyezett ki hatalmas összegeket. 20 évre visszamenőleg vizsgálják a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a jelenlegi, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolytalan, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek szert mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon, és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és vele egy háztartásban élő adataiba. Elmondta, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátette, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Várhatóan az augusztus 31-i ülésén dönthet az országgyűlés a független közmédia testület tagjairól, közölte Radnai Márk, az országgyűlés művelődési bizottságának alelnöke a testület ülésén. Radnai Márk a média tanács elnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatban elmondta, a 7 tagból álló testületbe 3 tagot a kormánypárti, 3-at az ellenzéki képviselőcsoportok jelölhetnek, az elnöki tisztség pedig pályázat útján tölthető be. A művelődési bizottság kéri majd fel a képviselőcsoportokat a jelölt állításra, amelynek határideje augusztus 23-a lesz. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írják, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. A 2 szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Sport. Várhatóan 5 egyéni számot úszik az olimpiai bajnok Kós Hubert az augusztusi Párizsi Európa-bajnokságon, ahol egyik célja, hogy letisztuljon programja a jövő évi hazai rendezési világbajnokságra, illetve a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A 23 éves klasszis elmondta, mivel jövőre Budapesten már az 5 karikás programmal megegyezően bonyolítják le a versenyt, Most kell eldöntenie, hogy fűszámai a 100 és 200 méter hát mellé mit illeszthet majd be. Kijelentette, a következő olimpiára még 2-3 plusz számot venne fel, de csak is olyanokat, amelyekben esélye van az éremszerzésre. Végül az időjárásról. Napos idő várható, keleten képződő komoly felhőkkel. Legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy gyenge csapadékgóc, másutt száraz idő lesz. A délire, délnyugatira forduló szelet a nyugati harmadban élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a lillafüredi fejlesztési terveket, és folytatjuk a precíziós talajgazdálkodásról szóló összeállításunkat. Valamint szó lesz még az Italos Karton Egyesülés legújabb felméréséről is. Több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból a Top Plus program keretében újul meg a hámorító környéke Lillafüreden. A projekt részeként teljesen felújítják a népszerű déli turista ösvényt, az északi és keleti szakaszokon pedig egy új, U-alakú sétaösvény épül meg. A fejlesztés leglátványosabb eleme egy 150 méteres, részben a víz fölé nyúló, függesztett panoráma sétány lesz. A beruházás révén páratlan kilátás nyílik majd a hámorítóra és a palotaszállóra. A Miskolci Önkormányzat célja a térség turisztikai vonzerejének növelése, és a beruházásnak köszönhetően Lillafüred egy egészen új arca mutatkozhat be a látogatóknak. A részletekről Bodor Márk, önkormányzati képviselő adott tájékoztatást. Ennyi bevezető után műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Szeretettel köszöntöm Bodor Márk képviselő urat. Mit érdemes tudnunk erről a jó hírről, hogy Lillafüred 1 milliárd forintos fejlesztésben részesül?
Köszönöm szépen a megkeresést. Ez egy átfogó turisztikai fejlesztés lesz a hámorító környékén. Több mint 1 milliárd forintból fog megvalósulni a projekt, és a fő cél az, hogy Lillafüred amúgy is magas turisztikai presztízsét tovább emeljük, de mellette megtartsuk a természeti közegnek a valóját, és az ország minden területéről be tudjuk mutatni a régiónknak a szépségeit.
Milyen előkészületekre volt szükség ezzel kapcsolatban?
Az előkészületek még most is folyamatban vannak. Jelenleg a tervezési közbeszerzés zajlik, ezután kezdődhet majd el a tényleges tervezés és a hatósági eljárásoknak a lefolytatása.
A projektnek milyen elemei vannak?
Alapvetően fontos azt tudni, hogy a köznyelben elterjedt az, hogy a hámori tavat majd körbe lehet sétálni. Ez a valóságban igazából azt jelenti, hogy egy jó alakú sétányt alakítanának ki a tó körül, és ott szeretnénk ugye kialakítani egy kilátópontot még, illetve ott a környezetét még több turisztikai attrakcióval ellátni.
A
fejlesztés összhangban áll Miskolc környezetvédelmi célkitűzéseivel, amelyek között kiemelt szerepet kap a klímavédelmi akcióterv, a 100 klímasemleges és okos város európai misszióban való részvétel, valamint a Bükk-Sajó Net Zero World kezdeményezés.
Úgy hallottam, hogy túraútvonalakat is terveznek a környéken.
Ugye, mint említettem, a tervezési folyamat zajlik, úgyhogy erről konkrétabb információkat nem tudok átadni, hogy túraútvonalak is lesznek-e kialakítva. Nyilván az U alakú sétány, azt tekinthetjük akár egy túraútvonalnak is.
Mikorra kapott határidőt a város? Mikorra kell ennek elkészülnie?
Határidőkről pont ezért nem beszélnék, hogy mikorra készülhet el, mert ugye zajlanak a különböző eljárások a projekttel kapcsolatban, és az talán félrevinni az egész történetet, illetve a lakossági várakozásokat, hogyha a dátumokról beszélnénk.
Hogy látja, hogy ez a 1 milliárd forint, ez mennyire elegendő a céljaik megvalósításához?
Én úgy gondolom, hogy ez az összeg azért egy értelmezhető összeg már, hogy ebben valóban egy minőségi projekt valósuljon meg. Én szerintem a teljes összeget felhasználva egy tényleg egy nagyon vonzó turisztikai célponttát tudjuk tenni, még vonzóbb turisztikai célponttát tudjuk tenni a lilafüredi régiót benne a palotaszállóval, felsőhámor, alsóhámor, és szerintem ez be fogja váltani a reményeket.
Ugye a Lilafüred Miskolc egyik fő attrakciója, és a beruházást úgy kell elképzelnünk, hogy attól még ugyanúgy látogatható lesz a kastély környéke, a vízesés, tehát párhuzamosan várják a látogatókat, és fog zajlani a beruházás.
Igen, én is úgy tudom, hogy ez ugye nem csak Miskolc égköve Lilafüred, hanem talán az ország egyik legszebb turisztikai desztinációja, és a projekt elindulattól függetlenül továbbra is várjuk az ország minden tájáról az ide látogatókat.
És mikor kezdődhet a beruházás?
Ugye most abban a fázisban vagyunk, hogy a tervezési közbeszerzés zajlik, hogyha itt sikeres pályáztatás megtörtént, akkor utána indul a tervezés, és akkor utána lehet bármi érdemlegesről is beszélni.
Most folytatjuk professzor dr. Dobos Endre Zsoltnak, a Magyar Talajtani Társaság elnökének, a Miskolci Egyetem professzorának előadását, amelyben a szőlészet és a talajtan kérdésköreiről beszél.
De azért nézzük már meg, itt volt egy munkánk, direkt nem helyit hoztam, hanem egy lesenceit, ami teljesen más, hogy nehogy véletlenül valaki sajátját keresse benne. Ugye a lesence ez teljesen más vidék. Lesence az ott fekszik a Keszthelyi hegységnek a keleti oldalán, a Tapolcai medence szélén, ahol még gyakorlatilag a török időkben, amikor a Szigliget vára ott áldogált, mint kis sziget, ott még hompölygött az ár, még fújt a szél, még hullámzott a Balaton, de már hullott a lösz, közben ugye az Keszthelyi hegység emelkedésére ugye kiemeltük a Pannon-Tavi tengeri üledékeket, csinálsz egy iga nagy katyvaszt. Egy olyan katyvaszt, ami utána még ahogy emelkedik, az egész elkezd lepusztulni, bevágódni, hátravágódó völgyek, völgyfejek, nyergek jönnek létre, mélyebb anyagok hantolódnak ki, miközben ráhordódnak az alacsonyabb területekre. Na hát ezt rakjuk össze. Ugye így néz ki gyakorlatilag a domborzat modellje, de amit mutatni szeretnék, most már ezeken egy átszaladok, kétféle oldalról jövünk. Nézzük meg egy kicsit a mikroklímát, amiért csoda. Hát erről is mindig beszélünk Magyarországon, különösen amikor ugye az alapvető éghajlati viszonyok már nem megfelelők az tökéletes szőlőnek, ezért ugye a déli kitettségen próbálunk a mikroklímával valahogy helyben lenni, és nagyon jól is csináljuk egyébként. Na most nézzük meg, itt vannak ezek a hétköznapi kitettség. Ezek táblák. Ezek szőlőtáblák. Látnak valami hasonló vonalat, ami Isten üriszt követné bármelyik természeti adottsággal jellemzett rész. Vízlefolyás. Ugye a dobozatból geoinformatikával gyönyörűen ki lehet számolni, hogyan folyik a víz, mennyi gyűlik össze, hol lesz vizes, hol lesz hidromorf, hol száraz, hol pusztul, hol épül, és a több. Látnak egy vonalat is, ami Isten őriz homogén területet próbál elkülöníteni. Ugye megint, itt van napi besugázás. Hát a hőigény a legfontosabb. Egy darab vonal, ami ezt követné a táblásításnál? Nincs. És akkor nézzék meg, hogyha picit jobban belenéznek ezek a táblák, ez egy egyszerű légifotó. Hát, mint egy, nem tudom, mint egy tricolor beagle, ugye? Prémje kiterítve. De hát könyörgöm, mert ezen hogy lehet egybeművelni? Ami ott hófehér, az olyan is. Ott gyakorlatilag 20-30% méz van a felszínen. Itt erdőtalajok lennének 5-es, 6-os pH-val. Ugye, aki szőlőt nem esít meg csinál, nagyon jól tudja, hogy más a meszes talajra az alany, meg más a savanyúra. Itt meg még a technológia is mindent összekavar. Azzal kezdjük az idétlen szőlőtelepítést, hogy keresztbe tegyünk a talajosoknak, hogy egy 60 centi mély diffúzást végig nyomunk rajta, az összes létező talajszintet összekeverjük, amihez egyébként hozzáalakult a teljes élővilág, ami aztán szopportálja, támogatja az összes gyökeret, ami ott nő. Nem, az első lépés az, hogy nehogy már véletlenül, hogy valaki beleszóljon abba, hogy itt valami történik. Én fogom irányítani. De legalább jól csinálnám, könyörgöm. De nem csinálom jól. És hogyha ebbe így belenézünk, akkor itt van egy terület. Sajnos nem olyan jók a fényviszonyok, de ilyen lenne általában az a talaj, ami rajta van. Ott lehet látni már itt ennél, hogy itt már ilyen, mindegy, ott ilyen csípok vannak benne. Ezek azok a 60 centi mélyről feltépett egybehagyott. Amikor szerencsétlen gyökérnek a 7-es, 8-as pH-tól hirtelen le kell rúgnani az 5-ösen, majd újra vissza a 7-es, csak úgy egy picit nyom, már adjuk egy picit nyomás alatt, mert még a végén jól érezze magát, ugye? Ebbe valaki belegondolt már? És ezt csinálja a mai szőlőtelepítés. Miért? És jön az igazi talajművelős válasz, már nagyapáink is csinálták. Hát persze nagyapáinkat megnéztem volna, hogy azt a 60 centire letolt ekét. Életében kitalálta volna ezt, hogy ezt így kezdi. Hát biztos nem. És hát persze nem ismerik a talajtan, de gyönyörű pangóvizes banál, könyörgöm, a szőlőnek a pangóvíz az halál. És tele van vele így, és mutatja, és szépen mutatja, hogyha egy kicsit valaki belenéz a talajokba, mélyben lejjes karbonátus lejtőhordalék, most csak dobálom ezt a karbonát talaj. Ez a karbonát talaj, ez tulajdonképpen már egy hazugság, mert már nem talaj. Ő már a felszínre hozott meszes talajképzőkőzet. Sőt, amiben több a méz, mert ugye a lehordódott, elveszített talajnak az összes méztartalma, ami korábban ki lett lúgozva és beszárítva ugye az egy méteres mélységbe,
az ott van még pluszba, hogy ne csak 8-10% legyen, hanem 15-20. A pH biztosan 8 és feles 9-es legyen. Mert akkor a foszfor se tud feltárulni. Ez milyen jó, mert kálcium foszfát formájában kicsapódik az egész, ott van a kirakat mögött a foszfor, és így nézi szegény, mint a szegény gyerek a beszertes, vagy hogy hívják, az édességes cukrázás kirakatot. Na mindegy, és hogyha körbe rakjuk ugye ezt a világot, most már nem magyarázom el, de bármilyen talajtani paraméter, ugye ez most a nemzetközi, de ilyen hihetetlen tarkaságot mutat ez a tábla, aminek egy darab táblavonala sem egyezik meg, de még csak nem is próbálja követni azokat. Miért? Mert a választ nem a talajtanban keresi, hanem az inputokban. És hát persze ez egy csoda, mert hogyha ez megvan, és szépen reprezentatív foltokat hozunk létre, amelyekre azt mondtuk, hogy ezen belül a talajtani adottságok, folyamatok többé-kevésbé megegyeznek. Meg tudom nézni, hogy ott azon a területen hogyan válaszolt a szőlő, hogyan termet, mit kell hozzáadnom, mi hiányzik belőle, mi nem hiányzik, és nem keverem össze a szezont a fazonnal, mint amikor van egy savanyú pH-m, egy 5-es feles pH-m, meg a tábla másik fele egy 8 és feles, veszek egy 5 hektáronkénti átlag mintát, és kiderül, hogy nálunk minden tökéletes. Igaz, egy folt sincsen, ahol 6 és feles vagy 7-es a pH, de az átlag az hozza. Köszönjük szépen, ugye? És ez lett volna ez az egyszerű, figyelemfelkeltő, kicsit talán provokatív előadás, hogy én azt gondolom, hogy elértünk már végre valahová. A tudásunk megvan, a talajtan hihetetlenül erős. És hogyha nem mindenki azon lovagol, hogy hogyan lehet az inputokkal gondolkodás nélkül, mert úgy mindenki tudja, az egyszerű. Szomszéd is 200 kilót, az én is. Szomszéd is megszólt, én is. Mindent is megcsinálunk, akkor minden is olyan lesz, mint a szomszéd. Tehát nem tudjuk még azt se, hogy rosszul csináltuk, vagy jól, mert vagy együtt csináltuk rosszul, vagy együtt csináltuk jól. Minden eset, este majd, amikor kóstolgatjuk az előző évek borait, akkor majd kocintunk egymáshoz, nagyon jól csináltuk, ugye? Hát bízom benne, hogy ennél jobban is fogjuk csinálni, és hogy egy picit tényleg visszaalakul a világ a természettudományok irányába, és nem az inputok világában fogunk élni, hanem megpróbáljuk a termésünket, a termelésünket, az életünket ahhoz a környezethez illeszteni, amit a Jóisten adott. És ez soha nem homogén, hanem nagyon változatos, és ahhoz, hogy ez illeszkedni tudjuk, ehhez meg kell érteni azt a világot. Nagyon szépen köszönöm.
Nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a magyar lakosság újrahasznosítási tudása. A tejeket és a gyümölcsleveket tartalmazó italos kartonok szelektív gyűjtésére pedig 4-ből 3 magyar figyel oda. Az X, azaz az Italos Karton Egyesülés kutatása szerint a magas szintű környezettudatosság ellenére komoly igény mutatkozik további tájékoztató kampányokra. A részletekről Nyikos Ágnes, az Egyesülés igazgatója adott tájékoztatást.
Az Italos Karton Egyesülés ezt így folyamatosan felméri, hogy a lakosság szelektív gyűjtése, az újrahasznosítás felé hogyan indítjuk a hulladékokat, ez hogy áll. És azt állapítottuk meg, hogy sokan tudják és ismerik azt, hogy hova is kell, melyik hulladékot hova lehet gyűjteni. Ugye mi kifejezetten kiemeltük az italos kartonokat, illetve az úgynevezett könnyű csomagolási hulladékokat, ami az úgynevezett vagy sárga, vagy szelektív kukába kell, hogy kerüljön. Ez mindenképpen nagyon jó ez az adat. Korábban is tapasztaltuk ezeket a részleteket, hogy megkérdezésre nagyon-nagyon jó ez a... Tehát tulajdonképpen az emberek sokat tudnak, sokat is használják, de ugyanakkor azért a napi rutinban azért vissza-vissza kell erre térni, én azt gondolom a kampányokkal arról, hogy minél többen beszéljünk arról, hogy a szelektív gyűjtés azért nagyon fontos, hogy utána az újrahasznosítás megtörténhessen, mert ezeket az anyagokat tudják tényleg abban a minőségben összegyűjteni, hogy utána újból alapanyaggá válhassanak és a körforgásban részt vehessenek. Igazából fontos az, hogy amikor hogy elfogyasztottuk a terméket, mert ugye mi nem dobozt veszünk, hanem ami benne van, tehát az a fontos, hogy ugye megfelelő minőségben és tartalommal eljutassa az értékes élelmiszert a lakossághoz. Tehát fogyasztás után megfelelően kiürítsük, öblítjük össze, nyomva a megfelelő helyre elhelyezzük, mert utána az a szelektív gyűjtés, ami Magyarországon most már gyakorlatilag ez az országban nagyon nagy százalékban elérhető, biztosítja azt, hogy olyan válogató művekbe kerül ez a hulladék, ahol pontosan válogatják, és a válogatásnak az eredménye, hogy azonos hulladékot tartalmazó válák, és akkor ezeket pedig a megfelelő hasznosító műbe el lehet szállítani, ahol nem csak a papír részét, tehát egyrészt kinyerjük a rostokat, amiből újra papír készül, másrészt megmarad az úgynevezett polialumínium, amire szintén létezik technológia és feldolgozó üzem, ami ezt az anyagot is hasznosítani tudja. Az italos karton gyártó iparág nagyon sokat tesz azért, hogy ezt támogassa, mert ugye azok lesznek az európai előírások, hogy ezt a csomagolást is ugye nagyon nagy mértékben újra hasznosítani kell. Igazság szerint azt nézzük, ha az okos megoldást nézzük, hogy egy gyors öblítés kell, de tulajdonképpen a víz erőforrásainkat nem ennek a nagyon pontos és nagyon precíz kimosására kell elhasználni, hanem ez az átöblítés nagyságrendben, ha maradunk, az teljesen elég, ugyanis a feldolgozó üzemek azok ugye erre vannak kitalálva, hogy ez az anyag így fog érkezni oda, és megfelelő ipari méretű eljárásaik vannak. Örültünk, hogy tényleg, hogy az emberek nagyon nagy százalékban tudják, hogy mit hova kell, tehát hogy több mint 80% pontosan tudja a műanyagot, ugye az italos kartont kérdeztük külön, fémet, alumíniumot, tehát hogy mindenki, tehát az 50%-nál nagyobbat mindegyik anyagára elért. Tehát szerintem ez mindenképpen nagyon jó. Azt viszont megint fontosnak tartom, hogy azt a választ is megkaptuk, hogy hiányolják. Tehát fontos a tájékoztatás, és már egy korábbi felmérésekben is, és regionálisan is ezt tapasztaljuk ugyanúgy, hogy szükség van arra, hogy a hulladék útját pontosan kövessük, és bemutassuk a lakosság számára, hogy ténylegesen mi történik. És akkor tényleg sokkal több együttműködő szereplőt tudunk nyerni az ügynek. Tehát azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos az, hogy itt szó kerüljön erről a témáról is újra és újra, és megerősítsük azt, hogy ez nem egy fölösleges tevékenység. Ott van a kuka a bejáratnál, meg lehet találni, hogy mindegyik hulladék hova kell, hogy kerüljön. Én itt bevallom azt is, hogy nálam már ugye itt a konyhában és a lakásban indul ez az egész, hogy több darab kuka és hulladékgyűjtő kis dobozka létezik, mert ezután biztos az, hogy mindegyik a megfelelő helyre kerüljön. És akkor azok az anyagok, vagy azok az összetevők, amik újra feldolgozhatók, azok tényleg jó helyre kerüljenek. Ebbe ugyanúgy beletartozik ugye a hulladékudvar, ahol a háztartásban keletkező egyéb dolgokat is át kell tekinteni, mi az, amit oda lehet tenni, hiszen az nagyon fontos célkitűzés, és nagyon fontos elem, hogy az a bizonyos lerakásra kerülő mennyiség, az ugye minél kevesebb legyen. Itt ezen még nagyon sok tennivaló van Magyarországon. Azt mindenképpen ki tudom emelni, hogy a technológia az folyamatosan fejlődik, és a technológia fejlődésével párhuzamosan nőnek az elvárások. Tehát azzal, hogy már nem a papírral együtt, hanem a vegyes, könnyű csomagolási hulladékkal kerül egybe az úgynevezett sárga kukába, ez az út biztosítja azt, hogy nem csak a papír része, hanem a műanyag és az alumínium része is, hogyha megfelelő feldolgozó műve kerül, akkor újra hasznosítható. Tehát, hogy mindenképpen ez a technológiai fejlődés, az új létesítmények, az is, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy több információ eljusson a lakosok felé, és akkor mindenki pontosan tudja, hogy ténylegesen mi történhet. És ha már újra feldolgozható összetevői vannak az italos kartonnak, akkor tényleg megtörténhessen az, hogy minél nagyobb része tényleg újra feldolgozásra kerüljön. Nagy örömmel jöttünk Miskolcra, ezzel sorozatban a második regionális kampányunk, amiben egyrészt a hulladék felméréssel kezdünk, szemléletformáló programokkal próbáljuk a lakosság minél több létegét elérni, és felhívni a figyelmet arra, hogy a szelektív gyűjtés, és azon belül pedig az italos kartonok szelektív gyűjtése nagyon fontos. Miskolcon ugye a Mirehun nagyon-nagyon aktív ebben a témában. Többféle programban működtünk együtt. Volt nagyon aktív része, amikor az iskola idő alatt iskolai italos kartongyűjtő kampányt vezényeltek le. Annak az ugye befejeződött, a nyertesek is már megvannak, de mindenképpen ez egy nagyon jó projektelem volt, mert ezekkel a tapasztalatokkal tudunk tovább menni. Mert itt most az utóbbi pár évben a változások mentén ez az iskolai programok nem indultak, de most megint belekezdtünk, én ennek személyesen nagyon örülök. És tehát egy szemléleformáló napjuk keretében mi is részt vehettünk, és akkor került sor a nyeremények átadására, még így az iskolai időszak végén. A kampányunkat pedig majd csak szeptemberbe zárjuk le, tehát magát a projektet szeptemberbe zárjuk le, akkor is egy hulladékanalízist fogunk elkészíteni, és nagyon reméljük, hogy látjuk az eredményeket, és nagyon reméljük, hogy sokakhoz eljutottunk ezzel az üzenettel, aki még esetleg nem annyira volt aktív ebben a szelektív gyűjtésben, most sikerült megnyerni az ügynek, reméljük, hogy lesz ennek eredmény. De az már, amilyen sajtót és média figyelmet a kampány elért, én már igazából nagyon nyugodt vagyok, mert nagyon-nagyon sok elérést és nagyon sok üzenet továbbítást láttunk, tehát én nekem ez már mindenképpen nagyon pozitív ez a kampány. Megyünk tovább, illetve hogy még remélem, hogy jövőre még akár vissza is tudunk térni Miskolcra is. Tehát azt terveztük el, hogy az ország különböző régióiba elviszük ezeket a kampányainkat, a kampányelemeket egy összefoglaló, egy-egy regionális kampány keretében. Természetesen figyeljük ezeket a visszajelzéseket és preferenciákat, és ennek mentén tervezzük meg a különböző programokat. Természetesen ugye az egészet abban a keretben tudjuk megtenni, ami nekünk rendelkezésre áll, de ugye szorosan együttműködünk, és összefogjuk, és tájékoztatjuk az összes érintettet. Tehát hogy nagyon remélem, hogy a következő időszakban is hasonló kampányokat tudunk bevezetni. És ugye, ahogy nagyon sikeres és lendületes volt a miskolci kampány, tervezzük azt is, hogy jövőre is visszatérünk. Ez ugye persze még egyeztetés tárgya jelenleg.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban bemutattuk a lillafüredi fejlesztési terveket, folytattuk a precíziós talajgazdálkodásról szóló összeállításunkat, és szó volt még az Italos Karton Egyesülés legújabb felméréséről is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Ütemesen és sikeresen halad a búzagyűjtés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem jótékonysági program keretében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei szervezete a korai meleg időjárás miatti gyors aratás tartjával egy időben megnyitotta a térségi gyűjtőpontokat, így a gazdák Sajópüspökitől Szerencsig már 6 különböző helyszínen adhatják le minőségi búza felajánlásaikat. Az idei vármegyei kampány kiemelt házigazdája Hangony települése, ahol a gazdakörök képviselői megerősítették. A helyi termelők a nehezebb gazdasági körülmények ellenére is kiemelkedő szolidaritásról tesznek tanúbizonyságot, hogy az összegyűjtött és megőrölt lisztből az ősz folyamán több ezer rászoruló magyar család gyermekotthon és szociális intézmény asztalára kerülhessen friss kenyér. A részletekről Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnöke adott tájékoztatást.
Elindult a Magyarok Kenyere program, Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni, ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok Kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiségé válik. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni az idei adományoknál. Pénzadományt is lehet adni a Magyarok Kenyere programnak. Ugye pénzadományt a Magyarok Kenyere program számla számára lehet átutalni. Ez a program ugye rászorulókat segíti. Itt a megyénkbe 34 intézménynek, egyesületnek, alapítványnak adtunk tavaly évben is adományt. Ebben még iskolák is voltak, azok az iskolák, ahol élelmiszeripari feldolgozást tanulnak a gyerekek, pékségeknek vagy cukrászoknak tanuló tanműhelyeknek adományoztuk ezt a lisztadományt. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is. Sajópüspögén egyébként a Sajó Agrár ZRT-nél, van egy átvevőhely, Szendőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft, és Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevőhelyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza aszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság. Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat. Ugye a falugazdászok mellett hírvője a programnak a Szendrő, Mezőkövest, Abolyszántó, Karcsa, Putnok, Gönc, Monok, Bükszentkereszt, Szegilong, és az idejébe Hangony vállalta a házigazda szerepet. Ezt köszönöm is Kovács Szilárd polgármester úrnak, hogy ő elvállalta ezt a feladatot. Ugye az élet alapja a víz, ez a növényeknél is így van, egyik alapja a víz. Sajnos ezzel nem kényeztetett el bennünket az időjárás egész tavasszal, de már a télen is látható volt, hogy aszály problémákkal fogunk szembesülni. Még az őszi kultúrák, őszivetési kultúrák, búza, gabona, rozs, őszi árpa, titikári, ezek úgy, ahogy kifejlődtek, de a fejlődés folyamán már a csapadékhiány és a nagyon nagy meleg azért terméscsökkenést okozott minden kultúránál. Ez abban jelenik meg, hogy kevesebb lesz a hektáronkénti mennyiség, összeépsültek a szemek, beltartalmilag se több, mint valószínű, hogy nem az a beltartalom, mint általában egy normális időszakban. Sajnos eső nem jött. Az öntözési lehetőségeink meg elég szűkösek a megyébe is. Ugye a csatornák, laposok ki vannak száradva, ott, ahol víznek kéne mondjuk tél végén lenni. Ez nagyon rányomja a bélyegét a tavaszi vetési kultúrákra is. Így említem a tavaszárpát, kukoricát, napraforgót. Még a napraforgó az aszályos időket azt bírja, de a kukoricánál már nagyon komoly problémát jelent. Most jött egy kis eső, de jelentéktelen ez a mennyiség, ami leesett. Dél-Borsodban egy 8 mm esett. Erre a szárazföld ez csak egy nagyon gyenge locsolást jelent, nem áztatta át a talajt. A vízvisszapótlás, ugye az elkövetkező időben én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tudunk kezdeni a vizekkel, hogy tudjuk megtartani. Nem szabad volna az országból kiengedni azt a vízmennyiséget, ami bejön, meg ami itt képződik, hanem tárolókba, laposakba, silépek, műtárgyak építésével visszatartani ezeket a vizeket. És amikor van, akkor megtartani, és nyáron ez egy pozitív lenne, hűteni a környezetet, talajvíz szintet növelne, emelne. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni az elkövetkező időszakban. Pénzt kell áldozni ahhoz, hogy ezt megvalósítódjon.
Jelentős fejlesztéssel bővült a nyíregyházi tankerületi központ eszközparkja. A több mint 238 millió forintos uniós támogatásból megvalósult beruházás a sajátos növelési igényű, valamint a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek ellátását és fejlesztését segíti. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
Több mint 238 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósult meg fejlesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központnál, amely elsősorban a sajátos nevelési igényű, vagyis az SN is, valamint a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek támogatását szolgálja. A projekt keretében 9 akadálymentesített, 7 személyes elektromos kisbuszt szereztek be, amelyek megkönnyítik a gyermekek szállítását és a szakemberek munkáját. Emellett korszerű fejlesztő, vizsgáló és oktatási eszközökkel is bővült a Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményeinek felszereltsége. A beruházás összesen 26 intézményt érint, az új eszközök pedig a következő tanévtől segítik a gyermekek fejlesztését és ellátását. Az elnyert támogatásról, valamint a tankerület nyári tevékenységéről Pécsi Beáta Ágnest, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatóját hallják.
nagyon sokféle eszköz, hiszen ezek között vannak fejlesztési eszközök, oktatási eszközök, speciális technikai eszközök, amelyek elsősorban a sajátos nevelésű igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek fejlesztésére szolgálnak, és ez szolgálja a legnagyobb beruházás ebből a 283 millió forintból, amit mellettünk van a 9 elektromos 7-személyes kisbusz. Úgyhogy ez egy óriási mérföldkő a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gyermekek esélyteremtésében és a tankerületi központunk életében is. Ezek a kisbuszok, ha itt a legnagyobb beszerzésnél tartunk, a pedagógiai szakszolgálatokhoz fognak kerülni, a vármegyei szakszolgálathoz, a járási szakszolgálatokhoz, de az egész projekt beruházása, fejlesztései tulajdonképpen 26 intézményünket érintik. A HR főosztályon folynak az álláspályázatok, az igazgató kollégák elvégzik az ő teendőiket, mi pedig elkészítjük a papírokat hozzá, a kinevezéseket, és nem unatkoznak a beszerzésen, vagy a vagyonkezelői osztályon sem, hiszen az iskoláknak az infrastruktúráját, az épületeket, a karbantartási feladatokat, a felújításokat ilyenkor végezzük el, és ez megint egy nagyon aprólékos és nagyon felelősségteljes feladat, hiszen azt szeretnénk, hogy a gyerekek szeptemberben, illetve a pedagógusok is olyan szép környezetben tudják megkezdeni a tanévet, amilyen időszakban, vagy a nyári időszakban, a nyári szünet alatt felfrissültek, és jó érzéssel térjenek vissza az iskolába kipihenten.
Új vezetőt választott a Zempléni Település Szövetség. A Sárospatakon megtartott tisztújító közgyűlésen Ringer Istvánt, a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját választották a szervezet elnökévé. Megválasztását követően úgy fogalmazott: célja, hogy a településvezetőkkel szoros együttműködésben egységesen működjön a szövetség, és hatékonyan képviselje a térség településeinek érdekeit. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. A sikerből gyöngyösi szakember is kivette a részét. A válogatott felkészítésében Nagy László, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőedzője is közreműködött. Hogy kik állhattak dobogóra és milyen tapasztalatokkal zárult a németországi verseny, erről őt hallják.
Tavaly évben, amikor Molnár Gábor U19-es válogatott lett, akkor a vezetőedző, válogatott edző Ács József felkért arra, hogy Tatán az olimpiai táborba segítsem a válogatott felkészülését, és így tavaly már két hetet töltöttünk Tatán, így az ország minden részéről a válogatott tagjainak a felkészülése folyik ott, és ez volt az első alkalom, amikor segítettem az edző munkáját. 6 versenyzővel érkeztünk, 2 lettek érmesek, illetve dobogósak. Most a Brandenburg kupa előtt nem volt külön edzőtábor és összetartás. Talán ez egy picit meg is látszott az eredményeken. A vezetőedző eltért most a szokásától. Különböző súlycsoportokba fiúk és lányok szerepeltek. Egy lány, Petrimán Patricia, és egy fiú, Domján Alex lett dobogós, Patri az aranyérmet szerzett, Alex pedig bronzérmet. Ez egy elég nagy világverseny, utánpótlás világverseny, hasonlíthatjuk nyugodtan az Egri Bornavisza emlékversenyre, több száz versenyző és 20-25-30 ország részételével zajlik minden évben. A tavalyi év is nagyon erős volt. Amerika, Kanada, Kazaksztán, Örményország, Ukrajna, és még sorolhatnám a box nemzeteket. Tehát nagyon jó ökölvívók vannak. Az idei évben sem volt másképp. Tehát szintén örmények, bulgárok, ukránok, kazakok voltak. Nagyon erős mezőny volt. rengeteg nagyon jó mérkőzést és meccset láthattunk, és ez egy nagyon jó állomása az idei év U19-es Európa és világbajnokság felkészülésében. Ugye alapjában véve minden válogatott versenyzőt a saját klubja és a saját edzője készít fel. Az edző mindig konzultál és egyeztet a válogatott edzővel. Megbeszélik a hiányosságot, a tapasztalatokat, kellene javítani, mind lehet javítani, és ennek tükrébe készülnek fel a versenyzők. Amikor már kint vagyunk egy ilyen világversenyen, kicsit mondhatom, hogy elég feszes a tempó, mert ugye nem abból áll, hogy kimegyünk, reggel fölkelünk 9 óra fele, meg reggelizünk, sétálgatunk, és akkor este bunyózunk egyet, hanem itt 6:45-7-kor beszállunk a csapatbuszba, elmegyünk mérlegelni, mérlegelés után van egy reggeli, reggeli után van egy megbeszélés, és itt délutáni és esti programok voltak. És volt, aki a délutáni, volt, aki az esti programba boxolt. Ilyenkor átmegyünk délbe a csarnokba. Aki nem boxol, annak edzés van. Egy ilyen átmozgató edzés, legfőbb ilyen szakmai mozgások. Majd délutáni programba, ugye, aki leboxol, az végez, utána nekik már nincs igazából edzés, mert hogy egy ilyen nemzetközi egy meccset végigboxolni azért az felér egy edzéssel, úgyhogy esténként megbeszélés értékeljük az aznapi eredményeket, és felkészülünk a következő napra.
Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túra útvonal várja a természet kedvelőit a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén. A Nemzeti Park tanösvényei kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy közelebbről is megismerjük a térség különleges geológiáját, növény- és állatvilágát, valamint kulturális örökségét. A kínálat rendkívül gazdag. A könnyed, családbarát sétáktól a komolyabb felkészültséget igénylő túrákig mindenki megtalálhatja a hozzáillő programot. Ha csak egy rövid egyórás sétára vágynak, remek választás lehet a szilvásváradi milleniumi erdészeti sétaút, vagy a miskolci Szeleta Park jövő ösvénye. A tapasztaltabb bakancsos turistáknak pedig igazi kihívást jelenthet a 10 kilométeres felsőtárkányi várhegyi tanösvény, vagy a Dédestapolcsány környéki Verebce-Bérci útvonal. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallják.
Egyrészt azt tudni kell, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nagyon sok bemutatóhelyen látogatóközponttal rendelkezik. Ilyenek például a Szeleta Park látogatóközpont, ami itt van Miskolcon, de a Szent István vagy az Anna barlangok, mint bemutatóhelyek nagyon különlegesek, illetve például a Bükki Csillagda, hogy így még közelben lévő ilyen helyet említsek meg. De azért azt tudni kell, hogy az igazgatóság működési területén 52 tanösvényünk van. Van is egy ilyen felvezetőnk, hogy minden hétre tudunk egy tanösvényt bemutatni az igazgatóság működési területén. Konkrétan a Bükkben ez 23, valójában 21 szabadtéren lévő tanösvény, élményösvény, és azt kell ezekről tudni, hogy azért a terület legnagyobb értékeit, a legszebb területeket mutatjuk be ezeken, és ezeken végig lehet menni, hiszen a fokozottan védett területeken csak ott közlekedhetnek a turisták, ahol van kijelölt túraútvonal vagy tanösvény, ezek ilyenek, tehát itt szabadon közlekedhetünk, és megismerhetjük ezt a szépséget, amiről már beszéltem. Most is azt gondolom, hogy a tanösvényeken kívül a kijelölt túraútvonalakon mozogjanak, hiszen máshol nem is tehetik védett területen, de a tanösvényeink között is vannak olyanok, amelyeket kevesen ismernek. Például, hogyha elmennek akár Cserépfaluba, Horvölgybe, a Subajuk tanösvényre, vagy nem olyan túl régen kibővítettük a régi Színva tanösvényt, és Szeleta tanösvényné fejlesztettük, és egy Lilafüred öleli gyakorlatilag körül, és egy egész nap alatt is feladja a leckét, hogy bejárjuk. Szerintem azért ott nagyon sok turistával nem találkoznak, tehát én most is azt javaslom, hogyha ide érkeznek Miskolcra, és kimennek Lilafüredre, és szeretnek túrázni, akkor induljanak el ezen az ösvényen, kevés emberrel fognak találkozni garantálón, és meg tudják ismerni itt a térséget, a környéket. Nagyon sok barlangunk van, most az, hogy kevés figyelem vagy nem, ez nagyon relatív kérdés. Mi próbáljuk ráirányítani a figyelmet azokra a barlangokra, amelyeket normál módon, napi szinten tudják látogatni. Ilyen barlang például itt a Szeleta barlang, amely az ősember kutatás bölcsőjeként is elhíresült, hiszen a világhírű Szeleta kultúrát innen származtatják, vagy itt fedezték fel először. Vagy például a Subajuk barlang Cserépfalu, a Subajuk tanösvényen, ahol neandervölgyi ősember leletet találtak, ez is unikális egyébként. Tehát, hogy több ilyen, vagy az Istálóskai barlang, ami szabadon látogatható, de vannak barlangjaink, amelyek jegyvásárlással nyitvatartási időben látogathatók, ilyenek a Szent István vagy az Anna barlang itt Vilafüreden. És érdemes nézni a honlapunkat, hiszen szoktunk olyan overálos túrákat meghirdetni, amelyek szabadon nem látogatható barlangok, Létrási vizes barlang például, de egy-egy ilyen overálos barlang túra vezetéskor, igen, és ezek azért elég extrém élményeket tudnak adni, és meghökkentő látványt is tudnak, hiszen olyan cseppkőformációkat tudunk ott megmutatni, amelyek itt a sima, normál barlanglátogatáskor nem tapasztalhatók meg.
Az Ez történt Krúdi korában című kosztümös séta egy 100 évvel ezelőtti időutazásra hívja az érdeklődőket Nyíregyházán, Sóstó ikonikus helyszínein. A résztvevők korabeli történeteken keresztül ismerhetik meg a régi fürdőélet hangulatát és Krúdi világát. A programsorozat augusztus 27-éig várja a látogatókat, a séták pedig minden csütörtökön délután 4 órakor indulnak. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
100 évvel ezelőtti hangulat, korhű jelmezek és Krúdi Gyula történetei elevenednek meg a Sóstói Múzeumfalu új tematikus programsorozatán. A résztvevők egy különleges időutazás részesei lehetnek, egy korabeli tanítónő vezeti végig őket Sóstói ikonikus helyszínein. A séta a Nyíregyházi Állatpark előtti Turinform irodától indul, majd érinti a régi villamos megállót, a Krúdi vigadót, felidézi a hajdani fürdőélet emlékeit, végül pedig a Sóstói Múzeumfaluban zárul. Útközben szó esik a 100 évvel ezelőtti nyaraló életről, a város fejlődéséről, Krúdi Gyula koráról, valamint a térség sokszínű kulturális örökségéről is. Balogné Szűcs Zsuzsannát, a Sóstói Múzeumfalu igazgatóját hallják.
Nyíregyháza számára Krúdi mindig is egy etalon volt, és egy olyan idealista képet faragott és alkotott meg az 1930-as évekig Nyíregyházáról magáról, ami azt gondolom meggondolkodtatott bennünket is, hogy lehetne integrálni a Sóstói Múzeumfalusi környezettel együtt. Sóstó szívében rengeteg történelmi esemény történt, és sok olyan épületet is érdemes megmutatni, aminek háttér történetét talán a helyiek sem nagyon ismerik, hát még a turisták. Mivel ez a turista fellegvárra válás kezdeti időpontja az 1920-as évek vége, 30-as évek eleje volt, úgyhogy ezt az idősávot vettük alapul, amikor Nyíregyházán megnyit az első polgári közlekedésű reptér, Krúdi ide repült Nyíregyházára, és a 30-as évek az az időintervallum, amit mi be szeretnénk mutatni. Hogy milyen volt egykor Sóstó, ahhoz kell egy kicsit a fantáziát használni, ezért mi, mint karakterszemélyek, úgy jelenünk meg, olyan viseletet öltünk magunkra, amivel egy kicsit behúzzuk a kedves vendégeket ebbe az időszakba. Természetesen még korábbi időszakból is mesélünk és regélünk. Nagyon fontos az, hogy interakcióban legyünk a vendégekkel, és a jelenkorra egyáltalán nem reagálunk semmit, hiszen a 21. század számunkra még a jövő. Mi nagyon élvezzük, reméljük a vendégeink is élvezik. Sok kuncogás és nevetés zajlik folyamatosan. Nagyon jó az, hogy a Múzeumfaluban két olyan kiállítás is van, ami ezt a korszakot abszolút megidézi, az egyik ráadásul a tisztálkodásról szól, a másik pedig a új állandó kiállításunk az iskola történeti, ami meg persze az én karakteremnek a fő attrakció helyszíne, hiszen én, mint vénkisasszony pedagógus vagyok jelen ezekben a tárlatokban, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon izgalmasan telnek ezek a tárlatvezetések, reméljük, hogy sokan csatlakoznak, nem csak a turisták, hanem nyíregyháziak is.
kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.